Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunkat énekeljük. A 25. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Énekünket mind három versével énekeljük. Az első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a Bibliából, Isten igéjéből, Mózes második könyvének 20. részéből az első 11 verset. Mózes második könyvének 20. részében az első 11 vers így szól hozzánk. És szólta Isten mindezeket az igéket, mondván, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkben, életünkben, jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk ezen a vasárnapon is, ezen a napon, amelyik a hetedik nap, a megnyugvás, az előtted való megállás, a te rád figyelésnek a napja, melyben áldást rejtettél el mindenki számára, aki megtartja azt. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád, hogy dicsőítsünk téged, és magasztaljunk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget, a te hatalmas szavaddal, igéddel. Köszönjük néked, hogy megnyilvánult ebben a te bölcsességed, a te erőd, a te szereteted. Köszönjük néked a természet szépségét, ami körülvesz minket, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy minket is te teremtettél. Köszönjük te néked azt, hogy nem hagytál magunkra bennünket, hanem gondviselő kezeddel hordoztál. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten is megőriztél. Áldunk és magasztalunk téged az örömeinkért is, a kellemes, a jó percekért, és köszönjük, hogy a nehézségekben is velünk voltál. Te látod, hogy kinek-kinek milyen testi, lelki bajai vannak, amivel idejött. Köszönjük néked, hogy neked gondod van rejánk, és számon tartasz bennünket, mert nem feledkezel el teremtményeidről. Kérünk téged arra, hogy most is vigasztald a szomorkodókat, erősítsd a gyengélkedőket, bátorítsd a félelmes szívűeket, és kérünk, hogy egyáltalán minnyájunk szívébe erősítsd az irántad való hitet és bizalmat. Köszönjük te néked, hogy azt akarod, hogy egészen közel legyünk hozzád, és közösségünk legyen veled, és hogy ez valóság lehessen, ezért küldted el a te fiadat, Krisztust is, aki meghalt és áldozatával kiérdemelte nekünk ezt a veled való hitkapcsolatot, életkapcsolatot. Köszönjük, hogy ő érette elfogadsz minket, és egyedül ő érette szeretsz ingyen minket. Segíts, Urunk, bennünket megnyugodni a te szeretetedben, hinni a te irántunk való feltétlen jóságodban, kegyelmedben. És segíts, hogy hálásan tudjuk hallgatni a te igédet, azzal a készséggel, hogyha elmegyünk innen, követni fogjuk, amit tanítasz. Kérünk, légy velünk, és tégy bölcsé bennünket, áld meg a szívünket egyen-egyenként. Áldunk téged azért, mert meghallgattad az imádságokat, így a mostani könyörgésünket is. Amen. Testvéreim, igehirdetésre készülődve énekeljük a 153. énekünket. A 153. énekünket. A 153. énekünk így kezdődik: ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Istent megismerhet. kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv negyedik részéből olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv negyedik részéből, a 12. versből. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, vasárnapról vasárnapra néhány intellektuális kifogást veszünk szemügyre, amit manapság az Úr Jézus Krisztus személyes igénye, ránk vonatkozó igénye és hite, követése, a keresztény hit és életvitel választása ellen szoktak felhozni emberek. Beszéltünk a szenvedéssel kapcsolatos kifogásról, miszerint nem tudok hinni abban a Jézusban, abban az Istenben, aki megengedi a szenvedést, és nem írtja ki a világból. Aztán beszéltünk arról a kifogásról, miszerint Jézus vagy Isten tulajdonképpen csak egy kivetített kép, egy illúzió, amiben hinni önbecsapás, hisz egy képzelt szemébe minek hinni. A keresztjének csak áltatják magukat Jézussal, Istennel. Szó volt arról is, hogy ha hinnék, akkor az identitásomat kellene feladni. Én hitetlen ember vagyok, így születtem, ez is maradok, mert nem akarok magammal meghasonlani, következetesnek kell lenni magamhoz, és én ezért nem követem Jézust, nem foglalkozok egyáltalán vele. Ma egy újabb kifogás áll előttünk, amit hallunk. A kereszténység csak egy vallás a sok közül, alapító Jézus csak egy vallás alapító a sok közül. Miért válasszam pont Jézust? Miért legyek híve? Miért legyek pont keresztjén? Végül is minden vallás ugyanazt az Istent imádja. Minden vallás lényegileg egy. Jézusban vagy a kereszténységben nincs semmi extra, semmi rendkívüli. Mit tudunk válaszolni annak, aki ezzel a gondolattal utasítja magától Jézust, a Bibliát, a kereszténységet, a keresztény életvitelt, hitet? Mit tudunk szeretetben mondani az ilyen embertársunknak? Nos, lássuk először a kifogásnak a forrását. Elég pontosan behatárolható a kifogásnak a forrásvidéke a liberalizmusnak az ideológiájában. Vannak más ideológiák is, van a fasizmusnak az ideológiája, vagy van a marxizmusnak az ideológiája, és van a liberalizmusnak az ideológiája. Ennek a liberális ideológiának a legalapvetőbb dogmája, hogy az igazság megismerhetetlen. A végső igazság, amire a gondolkodásunkat, az erkölcsöt, az életüket építhetnénk, ez a végső szilárd alap, ez megismerhetetlen. Senki sem tudhat felőle semmi biztosat. Még az se, hogy van-e egyáltalán. De tételezzük föl, hogy van, de akkor sem tudunk róla semmi biztosat, csak közelítünk hozzá. Közelítünk hozzá valahogyan a gondolkodásunk által. A vallásokra levetítve a liberalizmus azt gondolja, hogy egyik vallás sem bírja, úgymond, ezt a végső, abszolút igazságot, kizárólagos igazságot. Nem ismerik, nem bírják, nincs a hatalmukban. Tulajdonképpen mindegyik vallás is csak egyféle közelítés ehhez a végső igazsághoz. A végső fundamentumhoz, a végső alaphoz, amire ismétlem a gondolkodásunkat, az erkölcsünket, az életünket tudjuk építeni, alapozni. Minden vallás csak közelíti többé-kevésbé ezt a végső igazságot. A liberalizmus tehát, testvérek, nem csak azt jelenti, hogy minden vallás lehessen szabadon gyakorolni, és mindenki tényleg, amit hisz a szabadon hihesse, és élhessen aszerint, legyen szabadság a vallási élet megvalósításába, hitélet megélésébe. Nem csak erről van szó, hanem a liberális ideológiában van egy teológiai kijelentés. Tudnélik, hogy minden vallás lényegileg a végső igazsághoz közeledik, mondják. És ezért lényegileg mindegyik vallás tulajdonképpen egyenértékű, egyenrangú, egyik sem emelkedik ki a többi közül. Ez a fajta vallásról kialakított vélemény pedig előírja a liberális meggyőződésű embereknek a liberális rituálét, hogy a vallásokat például a politikusok is teljesen egyenrangúként kezeljék. Mindegy, hogy kínai, japán, európai, dél-afrikai, teljesen mindegy, hogy honnan származik, mindegyiket tekintsék teljesen egyedül áll, egyenrangúnak, egyenértékűnek. Egyiket se emeljék ki a többi közül, mert mindegyik csak az igazságnak, a végső igazságnak egyféle megközelítése. Aki ezt a liberális rituálét megszegi, vagyis azzal jön elő, hogy nála van úgymond az igazság, és ismeri a végső igazságot jobban, mint a többiek, arra mindjárt ráteszik ezt a pecsétet, hogy intoleráns, szektás, fundamentalista, fasiszta, kirekesztő, gyűlölködő, és a többi, és a többi. Tehát a liberális rituálé megköveteli az emberektől, mindenkitől, hogy ismerjék el, hogy minden vallás tulajdonképpen ugyanazt az istenséget közelíti valamilyen módon. Lényegileg mindegyik vallás teljesen egyenrangú, egyenértékű, mindegy, hogy valaki Buddhában hisz, vagy Jézusban, vagy Allahban, vagy valamelyik, nem tudom én milyen istenségben. A vallásoknak ezt a liberális felfogását, teológiai meggyőződését egy kis történettel is meg szokták világosítani. Egy király az udvaroncai társaságában áll, és előtte van egy elefánt, amely elefántot vak koldusok tapogatják jobbról-balról mindenhonnan. Mivel mindenki vak, ezért tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mit tapogat, csak tapogatják, és közben mindenki mondja, hogy mit gondol, hogy mi van ottan előtte. A király és az udvaroncai pedig nézik ezt a jelenetet, és megállapítják, hogy tulajdonképpen hát a vak koldusok mind ugyanazt az elefántot tapogatják, egyik ezt mondja róla, a másik amazt mondja róla, de hát tulajdonképpen mind ugyanarról beszél. Tehát így vannak a vallások az istenséggel is. Az istenséget jelképezi az elefánt, a vakkoldusok pedig a különböző vallások képviselői, akik tapogatják az istenséget. És ott áll a király az udvaroncaival, a király a liberális ember, aki tudja, hogy tulajdonképpen mindegyik vallás ugyanazt az istenséget tapogatja, közelíti valahogyan. Csak hát ők nem tudják, föl kell őket világosítani erről. Mert én, liberális emberként, én tudom, hogy ez így van. Én látom az igazságot, én látom a valóságot, és én meg tudom nekik mondani, hogy szegény kis buddhista, keresztjén, nem tudom én, iszlám hívő ember, te tulajdonképpen mind ugyanazt nem veszitek észre, nem látjátok, és vakkoldusok vagytok, hát tulajdonképpen mindenki ugyanazt imádja és tiszteli, és minden vallás tulajdonképpen lényegileg egy. Ne akarjátok itt egymást megtéríteni, a magatok hitére átvezetni, különösen ti keresztjének, ne misszionáljatok, ne evangelizáljatok, fogjátok be a szátokat, és ne akarjatok megtéríteni másokat a ti hitetekre. De az iszlám is, csak óvatosan, ugye? Nincs iszlám misszió, nincs evangelizáció, nincs semmi, mindenki maradjon az, ami. Hagyjatok békén mindenkit, mindenki adjon békén mindenkit, mert mi tudjuk, hogy ti tulajdonképpen egyek vagytok. Inkább dolgozzatok össze, hozzátok létre a világvallások ökumenéjét, fogjatok össze egymással, és dolgozzatok mindjárt a világ mindenség békéjér, az emberiség békéjér. Legyetek toleránsok egymással, és folytassatok dialógust, mert ha dialógust folytatok, párbeszédet, akkor mindjárt együtt tudtok közeledni a végső igazsághoz, amit mi már látunk, és mi megmondjuk nektek, de ti még nem látjátok. Most testvérek, kétségtelen, hogy a liberalizmusnak ez a vallásokkal kapcsolatos felfogása, ez nagyon, nagyon elterjedt a mai emberek között, a kortársaink közöttünk. És nagyon beivódott az elménkbe, mint hogyha egy ilyen közvélemény lenne ez. Biztos vagyok benne, hogy mindnyáján hallottátok már ezeket, és tudjátok ezeket a dolgokat, mert valahol beleütköztetek ezekbe a nézetekbe. Talán magatok is úgy megkísértettek, hogy azt mondjátok, hogy hát igen, tulajdonképpen mindenki ugyanazon istenség körül csoportosul. Ez olyan hihetőnek tűnik, és egyáltalán mindenféle hit egyenértékű, mindegy, hogy egyik, másik. Tulajdonképpen mindegyik vallásos életforma teljesen egyforma, mindegyik teljesen egyenértékű, mindegy, hogy valaki milyen vallás gyakorol. Lényeg, hogy komolyan vegye a maga hitét, amit hisz. Egyik istentisztelet se igazabb a másiknál, helyesebb, jobb a másiknál, mindegyik egyforma, lényegileg mind megegyezik. Mindegy, hogy melyik Istenbe hiszel, csak higgyél az Istenbe. Tehát ilyen szlogeneket mindenhol hallunk, és ez jelzi, és mondom, a mi fejünk is megfertőződhetett ezekkel, hogy elterjedt ez a nézet, ez a felfogás az emberek között. A média sokat tett ezért, meg tesz is ezért, és valahogy beivódik azért az emberek fejébe ez, amit sokszor hallanak. Nos, nézzük azonban egy kicsit tovább, hogy van ennek a liberális vallásfelfogásnak, ennek a liberális teológiai véleménynek van néhány problémája. És ezt most hadd vessen föl nektek. Ha egy ilyen emberrel beszélgetni kezdünk, akkor még mielőtt bármi bibliai textust előhoznánk, nem kell bibliai textust előhozni, csak néhány megfontolást kell fölvetnünk tulajdonképp. Néhány kérdést kell fölvetnünk. Például azt mondja nekünk a beszélgető társunk, hogy szerintük minden vallás ugyanazt az Istent imádja. Ezt úgy hirdetik, mint egy ilyen abszolút igazságot. Mint egy kizárólagos igazságot. És megkérdezhetjük a liberális kollégánkat, hogy szerintük ki mondhat abszolút igazságot ebbe a világba? Ki mondhat ki egy végső igazságot a világba? Azt fogják válaszolni, hogy senki. Mert ez a liberalizmus, senki nem mondhat ilyet. Akkor megkérdezzük, hogy akkor ti miért mondotok egy ilyen abszolút igazságot? Akkor ti miért mondotok egyet? Ha senki nem mondhat, csak ti, az egy kicsit olyan furcsa. Ráadásul ezt elég nagy arroganciával és gőggel mondjátok nekünk, ezt a végső igazságot, ezt az abszolút igazságot, nem úgy mondjátok, hogy szerintünk, vagy a mi meggyőződésünk szerint, vagy mi úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy nem jól gondoljuk, de mégis úgy gondoljuk, hogy minden vallás ugyanazt az Istent imádja. Ez a mi véleményünk. Nem így mondjátok, hanem mint egy abszolút igazságot kinyilvánítjátok, kijelentitek. Mindenki legyen csöndbe, senki nem mondjon egy abszolút igazságot, csak ti mondhattok. Milyen kivételes helyzetbe vagytok ti? Milyen privilegizált helyzetbe vagytok ti? Milyen jogon gondoljátok, hogy ti láttok, az elefánt példájára utalok vissza. Milyen alapon gondolja, hogy ti láttok, mindenki más vak, csak ti láttok, egyedül. Érdemes ezt fölvetni, hogy kicsit elgondolkodjanak. Ti elvárjátok, hogy egy nyitott társadalomban senki ne lépjen fel az igazság birtokosaként, akkor ti miért léptek fel az igazság birtokosaként? De másik kérdést is fölvethetünk. Ki az, aki kijelentheti, hogy minden vallás ugyanarról az istenségről beszél? Ugyanazt imádja, ugyanazt tiszteli, csak más néven és más formákban. Ki az, aki, testvérek, ezt kijelentheti? Kérdezzük meg az illetőtől. Bárki egyébként kijelentheti, csak utána bizonyítani kell. Hát mondhatom én nektek, hogy én vagyok a római pápa. Hát ezt be kéne valahogy utána bizonyítanom. Különben azt is mondhatom, hogy én vagyok az Isten. Mondhatok akármit, be kéne bizonyítani. De ha sokáig ragaszkodom hozzá, hogy én vagyok az Isten, akkor bezárnak valami elmegyógyintézetbe. Testvérek, furcsa dolog ez, hogy bizonyos emberek kijelentik azt, hogy minden vallás ugyanarról az istenségről beszél, anélkül, hogy ők ezt meg tudnák, alá tudnák támasztani, bizonyítani tudnák. ez lehet mondani ezt az állítást, meg lehet, hogy nagyon tetszik valakinek, de hát ezt valahogy bizonyítani kellene. Honnan tudja egy liberális ember, hogy minden vallás ugyanazt az Istent imádja? Honnan a búbánatból szedi ezt? Ő talán az Isten szemszögéből látja a világot? És mint egy Isten munkatársa, vagy nem is tudom, hogy felette állván mindenkinek és mindennek, ő látja, hogy jaj, hát minden vallás képviselője ugyanoda tart. Felénk tart, hát tulajdonképpen. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, ugye testvérek, hogyha jártunk egyszer-kétszer hegyek között, mi is szeretünk elmenni, ugye magas Tátrába, fölmászunk mondjuk a Riszire, azon 2500 méter magas, és akkor lenézünk. És látjuk, hogy hoppá, jön egy csomó út. Jön, hogy Lengyelországból is föl lehet jönni, nem tudom hány úton, Szlovákiából, a régi Magyarországról is föl lehet jönni. Tulajdonképpen a lengyel-magyar határon állunk, el is szoktuk ott énekelgetni ezt. De ahhoz, hogy mi ki tudjuk mondani, hogy minden vallás ugyanarra a hegycsúcsra vezet, ahhoz nekünk ott kell állni a hegycsúcson, és le kell nézni, és kell lássuk, hogy ja, tényleg, mindenki ide tart. De testvérek, talán egy liberális az ott áll legfölül, mindenki felett, mint valami kiváltságos helyzetet élvező, nem tudom én kicsit, aki meg tudja azt mondani, hogy minden vallás ugyanaz az is. Ő talán az Isten szemszögéből látja a világ összes vallását. Vagy hogy van ez? Értitek, ez egy furcsa dolog, mert mi azt kell, hogy kimondjuk azért a Biblia szerint is, meg ugye a józan ész szerint is, hogy senki nem bír egy olyan nézőponttal, egy olyan helyzettel, hogy ki egyáltalán kijelenthetné megalapozottan, hogy minden vallás ugyanazt az Istent imádja. Ezt nem lehet kijelenteni, csak ha én vagyok az Isten, és meg tudom ezt mondani, meg tudom ezt állapítani. A liberális azonban nem Isten. Vannak ilyen emberek, testvérek, akik azt hiszik, hogy ilyen kérdésekről, mint például ez is végérvényesen megnyilatkozhatnak. Mert ők már ezt így tudják. Hát volt egy ilyen időszak a 20. század elején, amikor a természettudósok egy nagy része azt hitte, hogy felfedezték a természetet. Azt hitték, hogy már nincs több titok, nincs több megismerni való, mindent tudunk, leülhetünk egy karosszékbe, összefonhatjuk a kezünket, mi már mindent tudunk. Aztán kiderült, hogy na, semmit nem tudunk. Sokkal több az, amit nem tudunk, mint amennyit tudunk. Minél többet tudunk, annál inkább tudjuk, hogy mennyit nem tudunk. De van még dolgunk. Nem lehet testvérek így leülni, és azt, tele kiabálni a világot azzal, hogy minden vallás ugyanazt az Istent imádja, amikor nem bír valaki egy olyan nézőpontot, egy olyan álláspontot, hogy ezt kijelenthesse. De megkérdezhetjük harmadszor a liberális gondolkodót arról is, hogy például milyen jogon hagyják figyelmen kívül a különböző vallásoknak az egészen ellentétes Isten képeit. Mert hogy a liberális nézet szerint ugye nem létezik valóságos különbség a vallások istenei között. Ezek az istenségek tulajdonképpen mind ugyanarról szólnak. Ugyanarról szólnak. És ezért kiegészítik egymást. Tehát amit a vakkoldus az elefánt lábáról mond, azt kiegészíti azt, amit a másik vakkoldus az elefánt orbányáról mond. Nincs valóságos különbség a közt, amit állítanak a vallások. Mindegyik ugyanarról beszél, ugyanarról az Isten, de testvérek, hogyan egészítheti ki egymást egy olyan állítás, hogy például nincs Isten, van ateista vallás is, bármilyen furcsa, buddhizmus egy ateista vallás, hogyan egészíti ki ez azt az állítást, hogy van Isten? Mind a kettő ugyanarról beszél. Vagy az egyik azt mondja, az Isten személy. Vagy személyes. A másik azt mondja, az Isten személytelen. Az összes keleti vallások személytelen istenségekről beszélnek. Vagy istenségről, principiumról, nem is beszélnek ilyen. A kereszténység mondjuk, vagy az iszlám személyes istenekről beszél, vagy Istenről beszél. Hogyan egészíti ki egymást? Hogyan lehet egymás mellé állítani mondjuk egy visszataszító kánaáni bálványt, amelyiknek embereket áldoztak, és mondjuk, hogy ne a keresztjének istenét emlegessük, mondjuk Allahot. Testvérek, van egy filozófus, egy Richard Rortynak mondják, egy amerikai filozófus, aki azt mondja, hogy senki se hiheti igazán, egy-két lelkes elsőéves egyetemi hallgatót leszámítva, hogy két egymással összeegyeztethetetlen vélemény egyaránt helyes lehet. Tehát ez egy nem komoly dolog, testvérek, hogy valaki azt mondja, hogy az oly annyira eltérő istenképek tulajdonképpen hát kiegészítik egymást. Az oly annyira ellentmondásos istenképek voltak, éppen ugyanarról szólnak. Ezt nem lehet kijelenteni, testvérek. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy egy lámpa a kereszteződésben pirosan világít, vagy zölden világít. Mindegy, nem? Hát egyáltalán nem mindegy. Meg az sem mindegy, hogy valakinek kínálnak egy pohár vizet, és az a pohár víz mondjuk hideg víz, vagy tűzforró víz. Nem mindegy. Hát azért az ellentéteket nem lehet azzal kiküszöbölni, hogy hát tulajdonképpen mindegy. Tulajdonképpen nincs jelentősége. Testvérek, nagyon furcsa dolog, hogy liberális emberek így ezt ennek ellenére, hogy ilyen problémák merülnek fel, váltig ragaszkodnak hozzá, hogy ők látják az igazságot, és ők tudják, hogy minden vallás ugyanazt az istenséget imádja, és minden vallás ugyanarról szól. Minden hit és minden kegyesség teljesen egyenértékű, és itt folytassatok párbeszédet. Na, ez is egy olyan dolog, amire rá lehet kérdezni. Ugye azt mondják a liberális emberek, hogy párbeszéd által megközelíthetjük ezt a végső igazságot. Ha a vakkoldusok megosztják egymással a tapasztalataikat, akkor végül is megközelítik az elefántot valahogy. Folytassanak dialógust a vallások képviselés, akkor együtt közelebb tudnak lépni a végső igazsághoz, az istenséghez. Most testvérek, ez a liberálisoknak a szemszögéből igaz lehet, de igazából ez se állja meg a helyét. Mert hogy egy párbeszéd mondjuk Szókratész óta alapfeltétele, hogy ugyanarról beszéljünk. Tehát ha ugye párbeszédet folytatok mondjuk az Illivel, a templom takarításáról, akkor ugyanarról fogunk beszélni. De hogyha én az Illinek a relativitás elméletről beszélek, ő meg nekem a kerti munkájáról, akkor folytathatunk mi párbeszédet, nem ugyanarról beszélünk. Most testvérek, a vallásokkal kapcsolatban senki az égvilágon nem bizonyította, hogy a vallások ugyanarról beszélnek. Nincs bizonyítva, hogy mindegyik vallás ugyanarról az istenségről beszél. Ez senki az égvilágon nem bizonyította. Sőt, hát láttuk, hogy milyen ellentmondásosak a vélemények erről az Istenről. Ezt nem lehet összehangolni egymásra, mert nem biztos, hogy egyáltalán nem biztos, sőt, biztos, hogy nem ugyanarról beszélnek. A dialógusnak akkor van értelme, ugyanarról szólunk. Ha nem biztos, hogy ugyanarról beszélünk, akkor minek beszélünk róla? Hát beszélhetünk, mondjuk eltölthetjük az időt ezzel, hogy ő mondja nekem a gyomokat, meg hogy kell kihúzgálni, én meg mondogatom neki az egyenletet, meg hogy jött oda, meg mi annak a következménye. Elmennek egymás mellett a szavaink, a beszélgetésünk. Ugyanígy van, testvérek, ezekkel a liberális párbeszédekkel is, amiket ők kényszerítenek rá vallásoknak a képviselőire. Elmennek egymás mellett a beszédek. Talán még egy kérdést úgy fölvethetünk. Nevezetesen megkérdezhetjük ezektől az embertársainktól, hogy szerintük ez egy toleráns dolog-e, hogy az egyes vallások konkrét állításait ők csak nem teljesen kilúgozzák, annak érdekében, hogy a vallásokat egymással össze tudják hozni. Ugyanis a liberálisok tényleg ezt teszik, hogy próbálnak minden olyan állítást kiküszöbölni az egyes vallásokból, amik ellent mondanak egy másiknak. Tehát ők is érzik, hogy itt valahogy nem jön össze ez a dolog. Hát fogják magukat, és az egyes vallásokat elkezdik kilúgozni. Úgy is mondhatnánk egy másik képpel, hogy lefarigcsálni róla, ami ellent mond egy másik vallásnak. Tehát addig-addig redukálják az egyes vallásokat, míg végre összeolvaszthatók lesznek valahogy egymással az ő elméjükben. Most testvérek, ez egy legitim eljárás. Hát legitim eljárás, egy toleráns eljárás, egy tisztességes eljárás a másik véleményével, meggyőződésével szemben, amelyik lehet évezredek óta van. Ez egy tisztességes eljárás, hogy nem vesszük komolyan, amit az illető mond, hanem oda megyünk mi egy nagy baltával, és szépen lefarigcsáljuk, ami nekünk abban nem tetszik, mert hogy az megkülönbözteti az iszlámot a kereszténységtől, hogy, és fordítva. Ezért aztán lecsapkodjuk róluk azt, ami megkülönbözteti őket egymástól. Azért, hogy megtaláljuk azt, ami esetleg szerintünk összeköti őket egymásra. Ez testvérek nem tisztességes eljárás, ez nem egy liberálishoz méltó eljárás. Sőt, mondhatnánk, ez egy sértő eljárás. A testvérek, hogyha valaki elkezdi nézni, hogy mit csinálnak a liberálisok mondjuk a kereszténységből, lecsapják belőle Jézust. Ez a minimum, akiről mindjárt beszélünk. Jézusról ne beszéljenek a keresztjének. Pláne nem a Biblia Jézusáról. Mert az megkülönbözteti őket mondjuk az iszlámtól. Az iszlámnak nincs egy Jézusa. Mohamed az Jézusnak a nyomába nem ér. De ne bántsuk őket. Az iszlám hitet is leszokták redukálni, olyannyira, hogy maga egy iszlám hívő se ismer rá a saját vallására, miután a liberálisoknak a húsdarálóján átküdték, és valami kijött belőle. Most testvérek, ez tisztességtelen eljárás. Ez nem egy liberálishoz méltó eljárás. Tehát egy furcsa beszélgetés alakulhat ki egy ilyen emberrel, testvérek. Még nem is hoztuk nagyon elő a Bibliát, ugye? Csak egyáltalán magát azt a nézetet, hogy minden vallás ugyanazt az Istent imádja, vagy közelíti, minden hit egyforma, mindegy, hogy valaki ilyen, olyan, amolyan, mert lényegében mind megegyezik, tolerálják egymást, dialogizáljanak egymással, az közelítsék együtt az igazságot, amit egyébként csak elképzelnek, hogy van. Hát ez így egy kicsit furcsa megközelítés. Mit tudunk mi itt, testvéreim, tenni? A harmadik ponthoz érve voltak éppen nagyon egyszerűen válaszolok erre. Jézus Krisztusnak az egyedül állóságát kell vállalnunk és hirdetnünk. Emlékezzetek vissza, hogy az összes többi témánál mindig Jézusnál lyukadtunk ki. De keresztények ennél a témánál is Jézusnál lyukadnak ki. Tudnunk kell, hogy a mi hitünk, testvérek, a keresztény hit, az nem valami általános istenimádásról, meg általános istentiszteletről beszél, hanem a magát Jézus Krisztusban megismertető, kijelentő Istennek az imádásáról, és az ő tiszteletének a szükségességéről. Ha tehát itt Istenről hallunk való beszélni, azonnal kanyarodjunk keresztényként reflexzerűen Jézus Krisztushoz, a názáreti Jézushoz. Mert a kereszténységnek az identitása, az azonossága elválaszthatatlan Jézustól. Már magunkban a nevünkben is benne van a keresztény, ugye Krisztus követője. A kereszténységnek a központjában Jézus Krisztus áll, az ő személye, az ő életműve, az ő tanításai. Nem keresztényként mi nem Istenről beszélünk elsősorban, róla is beszélünk, de arról az Istenről, aki Jézusban lett megismerhető. És amikor Jézusról beszélünk, testvérek, akkor meg azonnal a Bibliát kell elővegyük. Mert nem akármelyik Jézusról beszél, van a kaza Jézus már a világban. Mindenki ezt mondja, azt mondja, nem, mi a Biblia Jézusáról beszélünk. A Szentírásnak a Jézus Krisztusáról beszélünk. Az a Jézus, az egy extra személyiség a világ mindenségben. A Biblia Jézus a extra személy. Jézus Krisztus szupersztár Jézus az nem egy extra személyiség. Olyan volt tucatnyi. Mi a Biblia Jézusáról beszélünk. Nem véletlen, testvérek, hogy a liberális emberek a Bibliát azt a fő célpontjuknak tekintik, amit tönkre akarnak tenni. Kritizálják, mindenek elmondják. És azt mondja, nem, emberek írták, megbízhatatlan, átírták, átköltötték, így, úgy, mindent mondanak róla, csak éppen egy igaz szót szinte nem tudnak róla mondani. Miért támadják a Bibliát? Azért, mert az beszél Jézusról. És abban mutatkozik meg Jézusnak az egyedülállósága, a páratlansága. A Biblia nem a Bibliával van nekik elsősorban bajuk, hanem a Biblia Jézusával van bajuk. Mi azonban, testvérek, éppen ezért kell, hogy a Biblia Jézusra vonatkozó kitételeit emlegessük föl egy ilyen liberális embernek is. És teljes nyugalomba, teljes szeretetbe, teljes tapintattal kell ezt tegyük. Nem kell bántani egy liberálist azért, mert ő olyan, amilyen. Egyáltalán. Mi tudhatjuk, testvérek, hogy Jézusunk nem illeszthető bele a pluralista rituálé, mindent összemosó szemléletmódjába. Nem illeszthető bele. Jézus születését és életútját századokkal előtte elmondták, proféciákba. És amikor Jézus megjelenik, akkor az életének a személye, az életének a megnyilvánulása, a tettei, a szavai, mind beleillik az előre megmondott proféciákba. Nem kettőbe, hanem 500-ba, vagy nem is tudom hány profécia vonatkozik Jézusra. Ez azért egy kicsit furcsa, hogy mint a puzzle képet, amikor rakjuk ki, hogy na, egy adott helyre csak egy valami illik be. És hiába szuszakolunk oda, más nem megy bele. Tehát Jézusnak az élete, a szavai, a tanítása, beleillik az összes róla mondott proféciába. Pont benne teljesedik be. Ez azért nem lehet, hogy véletlen. De nem lehet, hogy véletlen. Aztán itt van Jézus testvérek, aki szűztől születik. Nem született senki szűztől. Egyetlen vallás alapítóról ilyen nem mondatik. Nem mondatik senkiről, hogy Isten volt, mielőtt megszületett volna. Jézus maga mondja, hogy ő Isten. De nem úgy viselkedik, mint egy őrült. Hanem nagyon is úgy viselkedik, mint egy Istentől elvárható. Csodákat tesz. Halottakat támad. Maga is föltámad a halálból. Uralkodik a természeten. Mit? Egyszerűen, testvérek, olyan dolgokat művel, szemtanúk leírják, amit láttak, hallottak, tőle, amit senki azért meg se próbálkoznak azzal, hogy ilyenekkel kísérletezzenek. Buddha nem próbált soha halottat támasztani. Nem volt annyira őrült, hogy ilyet megkockáztatott volna. De Mohamed se. És nem is írnak le róluk, hogy ilyeneket csináltak volna, bárha is. Jézusról meg leírják. Hát, vagy azok is buták voltak, akik leírták. Vagy tényleg megtörténhetett. Tehát furcsa dolgok ezek, testvérek, hogy meghal az Úr Jézus a Golgotán, de harmadik napon föltámad a halálból. Úgyhogy előre ő maga megmondja. Tehát a lényeget értsétek, hogy Jézus egy páratlan személyként áll előttünk a Biblia lapjain. Nincs hozzáfogható egyik vallás körében sem. Hát azért föl kell mutatnunk őt. És most is föl kell mutassam nektek. El kell mondanunk az embereknek, hogy Isten, Jézus Krisztusnak az atya megteremtette az emberiséget, megteremtette az egy vérből, ezért egy családot alkotunk. Ugye így is szoktuk, egy vérből valók vagyunk. De ez pontosan így van. Ádám és Éva mindnyájunk ősszülei. Jézus maga megerősítette az életüket, a létüket. Az ő leszármazottaik vagyunk, jó messzét már tőlük, de azért még itt vagyunk. Aztán Jézus azt is megerősítette, hogy az ősszüleink fellázadtak Isten ellen. Ellene fordultak, és magukat állították az életük, sőt a mindenség központjába, és ezt örökítették tovább. És azóta minden utódjuk az Isten ellen van, és önmagát isteníti az Isten helyett. És az is igaz, hogy ahogy az ősszüleink, úgy mi is az ő leszármazottaik, eredetileg az Isten haragja alatt élünk, mert lázadunk ellene hitetlenül. És kárhozatban vagyunk, Isten nélküli állapotban vagyunk. Mindegy, hogy valaki eszkimó, vagy magyar, vagy indián, vagy nem tudom micsoda, ugyanabban a szörnyű helyzetben van, mint azon egy családnak a tagja. De azt is megtudjuk a Bibliából, hogy Isten az egész családjának, az egész emberiségnek elküldte Jézust. Mindenkinek küldte Jézust, vallásra, bőrszínre, nemre, korra való tekintet nélkül. Elküldte a fiát, hogy legyen egy üdvözítője az ő családtagjainak, aki megmenti őket, aki visszaviszi őket Istenhez. És maga Jézus ezzel az igénnyel lép fel, hogy én vagyok, akit adott az Isten, magyarnak, zsidónak, görögnek, mindegy, hogy kinek, hogy bennem higgyetek, és Istennel újra összekapcsolódjatok. A Szentlélek ezt erősítette meg, amit itt az apostolok mondtak a felolvasott alapigénkben is, hogy nincs más név, aki által megmenekülhetünk, aki által visszajuthatunk Istenhez, aki által vele közösségünk lett, csak Jézusnak a neve. Az emberiség egész családjára vonatkozik, ez nem csak egyik másik részére. Nincs a Bibliában arról szó, hogy Isten azt mondta volna, hogy na némelyeket Jézus által üdvözítek, másokat meg Buddha által, amazokat meg Mohamed által, emezeket meg, nem tudom én, Szaj Baba által. Mindenkit Jézus. Ha már annyira szeretjük ezt a képet, hogy mindegyik csúcs a hegy, vagy mindegyik út a hegycsúcsra vezet, akkor mondjuk, hogy a személyes élő Isten onnan a hegycsúcsáról elküldött egy valakit az embereknek, és azt mondta, őrá hallgassatok. És az a valaki azt mondta az embereknek, engem kövessetek, én vagyok a hegyi vezető. Majd én fölvezetlek titeket az első Ferenc József csúcsra, ugye így nevezték annak idején a Kárpátok legmagasabb csúcsát. Magas Tátrában van. Tehát oda. én vezetlek föl. Most is csak hegyi vezetővel lehet fölmenni. Szilva Laci idejében még föl lehetett menni, anélkül is, de most már nem lehet. Kell jó sok pénzt fizetni. Jézus azt mondja, nem kell fizetned. Jöjj utánam, és fölviszlek a csúcsra. Eljuttatlak téged az Istenhez, mert én tudom az utat, és én, aki vezető nélkül megy föl, azt leszedik a hegyi mentők, mert figyelik, hogy ki kóvályog ott a hegyen, azt ha észreveszik, azonnal lehozzák, de még jó meg is büntetik. Egyedül Jézus által jutunk föl a csúcsra. Ő a legitimizált hegyi vezetőnk, aki által az Istennel, az Isten drága lényével, szeretetével, személyével közösségre juthatunk a földi életünkbe is, meg az örökké valóságra is. Testvérek, nem szabad föladnunk azt, hogy minket, keresztényeket Jézus maga azért küldött el a világba, hogy róla bizonyságot tegyünk. Nézzétek az első keresztény igehirdetést, kiről szól? Nem elsősorban Istenről, Jézusról beszéltek, akiben az Isten eljött közé. Jézus, és mondták az embereknek, hogy nézzetek föl az ő személyére, lássátok az ő keresztjét. Lássátok, hogy ott szerezte meg nektek, ott érdemelte ki nektek az Isten bocsánatát, hogy elfogadjon titeket. Hogy utána nem maradt a sírban, hanem föltámadt és él, mint ahogy egy Istentől ez elvárható. És most ott van újra az Istennek a jobbján, és hív benneteket, hogy kövessétek őt, hogy higgyetek ő benne. A keresztényeknek ezt kellett elmondani a világnak. És akik hittek Jézusba, azok átélték, hogy tényleg közösségük lett Istennel. Megismerték az igazságot. Ahogy Jézus mondta, megismerték a valóságot. Most testvérek, ha valakivel így beszélgetünk, tehát akkor valahogy mindig ehhez a Jézushoz kell kanyarodnunk. Az ő figyelmét őrá kell felhívnunk. És arra kell hívnunk, amire én is hívlak mindig benneteket is, meg minden embert, hogy higgyetek ebben a Jézusba. Ha valaki azt mondja, mi a különlegesség a kereszténységben? Jézus a különlegesség. A Biblia Jézusa, akinek ott van a bölcsője, a keresztje és a koronája. Ő a különlegességünk. Mi a különlegesség Jézusban? Mi különbözteti meg őt minden másval? Az, hogy proféciák teljesedtek be az életébe. Az, hogy rendkívüli dolgokat írnak le a szemtanúk felőle. Nincs párja a vallások világában ennek a Jézusnak. Most testvérek, ezt az ő különlegességét, az ő extra voltát keresztjénként, nekem is itt is, meg a hétköznapi életben is, nektek is vállalnunk kell. És vállalnunk lehet. Teljes békességgel és nyugalommal. És nem jár ez együtt azzal, nem szabad, hogy együtt járjon azzal, hogy mi másokat, azért mert liberális, vagy iszlám, vagy buddhista, vagy krisnás, vagy nem tudom, ezért másokat mi bántunk. Ez méltatlan hozzánk. A kereszténység mindig is egy olyan világban volt, amelyik a mai, egy plurális világ, vagy pluralista világban. Amikor az első keresztények fölbukkantak, ott voltak, mik voltak ott? Júdaisták, zsidók, görögök, rómaiak, mindenféle vallás, filozófia, misztériumvallás, volt ott minden. Ugyanúgy, mint ma. A keresztények nem azzal léptek fel, hogy mindenkit ki kell írtani, őket akarták kiírtani, ugye, megpróbálták századokon keresztül. Nem ők akarták kiírtani, aztán volt egy olyan időszak, amikor sajnos némely keresztjén elfelejtkezett magáról. Ezt bűnbánattal valljuk meg. És sajnáljuk ezt a dolgot, de ahogy a mohamedánokat, vagy az iszlámot nem az agresszív tagjai után kell megítélnünk, úgy a kereszténységet se azok után kell megítélnünk, akik elfelejtkeztek magukról. Azért ott kicsit differenciálnunk kell. De az biztos, hogy nekünk magunknak, mai keresztényeknek az, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusnak az egyedül üdvözítő voltába, és őt követjük, őt szeretjük, mint ami mi megváltunkat, és őt hirdetjük, ez nem azt jelenti, hogy mindenkit belefolytunk egy kanálvízbe, aki nem akarja őt elfogadni. Türelmesek vagyunk, szeretjük az embertársainkat, még a tévejgésükbe is, még a meggyőződésünk szerinti tévútjaikon is. És próbálunk nekik segíteni, hogy ezekről a kifogásoktól álljanak el. És hát miért ne hihetnének ők Jézusba? Miért ne lehetnének keresztjének? Miért ne lehetnének ők is boldog emberek, ami megváltunk oldalán? Vállaljuk őt a maga egyszeriségébe, egyedülállóságába, kizárólagosságába, ahogy ő is vállalt bennünket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy elküldted Jézust erre a földre, és ő benne te magad jöttél el hozzánk. nem arról van szó, hogy nekünk kell fölkapaszkodni hozzád, és valahogy elérnünk téged, hanem arról, hogy te jöttél el, és te hajoltál le hozzánk, hogy benne megismertesd magadat velünk. Köszönjük, hogy ránézhetünk a Biblia lapjain, a Biblia tükrében tulajdonképpen Jézusra, és benne téged láthatunk, az örökkévaló igazságot, a végső igazságot, akire építhetjük az életünket, az értékrendünket, a hitünket, az egész családi életünket, az egész munkahelyi forgolódásunkat, mindent. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen szilárd fundamentum, akire hagyatkozhatunk. És nagyon köszönjük, hogy nem mi kellett, hogy megtaláljunk, hanem hogy te találtál meg bennünket. Köszönjük te néked, hogy vállalhatunk téged, Jézus Krisztus, a te egyszeriségedben, egyedülállóságodban, páratlanságodban. Köszönjük néked, hogy nem kell izgulnunk, nem kell félnünk, nem kell agresszívnak lennünk, hanem szeretetben hihetünk benned, és valhatunk téged, és vállalhatunk téged az emberek között. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi hitünknek, a mi keresztény hitünknek, református keresztény hitünknek is az extrája, rendkívüli benne. Kérünk téged, hogy segíts megvallani téged, segíts megismerni téged még jobban, segíts követni téged gyermeki bizalommal és hittel. Köszönjük, hogy te vagy az, aki összekapcsolsz minket Istennel, a végső igazsággal, a végső valósággal, akiről tudjuk, általad tudjuk, hogy szeret minket, hogy hajlandó hozzánk lehajolni, hajlandó bennünket elfogadni, hogy feltétel nélkül irgalmas hozzánk. Köszönjük Jézusunk, hogy te szerezted ezt meg nékünk a kereszten, és kérünk, hogy segítsél bennünket hinni mindabban, amit a Bibliában így ezekről elmondasz nekünk. Köszönjük néked, hogy vannak válaszaink, lehetnek válaszaink az embertársainak, akik kifogásokkal takaróznak, és védik magukat, hogy ne kelljen hinni benned, hogy élhessék tovább a maguk önálló, önistenítő életét. Segíts ezeknek az embertársainak is, hogy hozzád forduljanak, és benned tudjanak hinni, téged tudjanak követni. Köszönjük, hogy ezáltal nem kevesebbek lesznek, hanem éppen, hogy sokkal többek meggazdagodnak, más minőségű lesz az életük, boldog emberek lesznek, mert te vagy a valódi boldogság titka. Köszönjük néked, hogy ma is tanítasz minket, és szólsz hozzánk a Biblián keresztül. Most kérünk téged arra, hogy tekints a mi gyülekezetünkre. Látod közöttünk a gyászolókat, akik az elmúlt héten kedves szerettüktől kellett, hogy elbúcsúzzanak. Urunk, vigasztald meg őket, és te töltsd be azt a hiányt, azt az űrt, ami támadt a szívükben, az életükben. Kérünk, hogy karold föl ezt a családot, minden tagját, kicsinyeit, nagyjait, és vezesd őket magadhoz közelebb, megvigasztalva őket, megerősítve, megbátorítva az ő szívüket. Köszönjük, hogy te vagy az árváknak, az özvegyeknek gondviselője. Kérünk, hogy mutatkozzál meg, mint aki szereted őket. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk, Urunk, a Japánban szerencsétlenül járt embertársainkat is. Te tudod, hogy mit, miért engedsz meg ezen a földön. És bizonyára annak a tragédiának is van valami értelme, van valami célja az ott élők számára. Kérünk téged most arra, hogy segítsd őket is megérteni ezt a célt, ezt az értelmet. Kérünk téged arra is, hogy segíts rajtuk, és nyújtsd feléjük a te segítő kezelet, és emeld föl őket a bajból, és ha lehetséges, őrizd meg őket, hogy ne legyenek még nagyobb problémák azon a vidéken. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a mi saját népünket is, Urunk. Látod, hogy előttünk áll a mi szabadságharcunknak az emlék ünnepe. Köszönjük te néked, hogy voltak hőseink, voltak példaképeink, akikre visszaemlékezhetünk, akikre fölnézhetünk, akiknek a példáját sok tekintetben követhetjük. És köszönjük, hogy az ő szabadságharcuk mindig eszünkbe juttat téged is, aki a mi szabadítónk, vagy akiben igazi szabadságot nyerhetünk. Segíts, hogy benned híve szabaduljunk meg mindattól a nyomorúságtól, ami kíséri a mi népünket. Add egy a benned hívő embereknek a szabadságát, ami népünk minden tagjának. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeinket, a jövendő generációt. Kérünk téged értük, hogy akik nélküled nőttek föl, azok hadd találjanak hozzád, hogy benned egy értelmes, boldog földi életet találjanak. És akik már a tieid, azokat erősítsd meg a hitben. Áld meg azokat, akik ide jönnek a gyülekezetünkbe is, hogy itt hallgassák a te igédet, tanulják azt, munkálkodj az ő szívükbe, lelkükbe, hogy higgyenek benned. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, és hiszük, hogy Krisztusért, ami drága üdvözítőnkért, meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel és együttérző lélekkel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt az elmúlt héten is. Nemes Gábortól búcsúztunk, akit 46 éves korában szólított el teremtője. Március 11-én 11 órakor a Bajaüti Református temetőben temettük. Búcsúzik tőle felesége, gyermekei, édesanyja, testvére és az egész család, minden kedves rokona, ismerőse. Isten békességét kívánjuk az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Hirdetem, hogy hétfőn és kedden nem lesz mostan semmiféle gyülekezeti alkalom, se ifi, se nyugdíjas kör, se biblióra. A pénteki imaórát azt viszont már megtartjuk. Jövő vasárnap, ha Isten segít minket, az úrasztalát megterítjük, még itt leszünk, és itt várunk mindenkit, úgy készüljünk, hogy úrvacsoroztás is lesz. Utána való hétfőn lesz a nyugdíjas délután, de ez még a jövő zenéje. Hirdetem a testvéreknek a felnőtt konfirmációt. Jövő héten csütörtökön este 6 órára szeretettel várnánk azokat, akik már jelezték is, hogy konfirmációs tanfolyamon részt vennének. Aki még nem gondolt rá, de szívesen konfirmálna, vagy jönne erre a tanfolyamra, szeretettel várjuk. A konfirmációnak a végén, a során lehet megismerni a mi református hitünknek a alaptételeit, hogy így mondjam. Azokról beszélgetünk, ami nagy hitvallásunk, a második helvét hitvallás alapján. És a végén lehet egy fogadalmat tenni, hogy ide akarunk tartozni, ezt a hitet akarjuk követni. És amikor valaki fogadalmat tesz, akkor onnantól kezdve hivatalosan úrvacsorázhat, és onnantól kezdve egyházunknak is a tagja lehet, hivatalosan szavazóképes tagja. Ha valaki szeretne ebbe még bekapcsolódni, lehet. Általában egy héten egyszer szoktunk, sőt, nem általában mindig is, egy héten egy alkalommal szoktunk lenni valami egyeztetett időpontban, egy órát, másfelet szoktunk együtt tölteni, beszélgetünk egy adott témáról. Ha valaki erre jönne, akkor szeretettel várjuk. Tehát most csütörtökön este 6 órakor találkoznánk először azokkal, akik ebbe jelentkeznének. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a segély alapban van elég pénzünk, tehát a segély alapunkban most éppen nem kell már tovább adakozni. Ellenben a gyülekezeti pénztárunk sajnos lemerülőben van, kimerülőben van, és ezért, ha lehetséges, azt kérném a testvérektől, hogy oda a gyülekezeti pénztárunkba, akár a perseink keresztül, akár Szilva Lászlónak személyesen adott adománnyal is segítsenek, mert ha céladományként adják, úgy is lehet segíteni. Jelenleg a gyülekezeti munkatársnak a fizetését nem tudjuk produkálni. És hát más egyéb számláinkkal is kissé elmaradásba vagyunk. Tehát, hogyha úgy gondolják a testvérek, akkor most már nem kell a segélyalapot támogatnunk, hanem most a gyülekezet az önmaga életét támogassa, hogy tudjunk szépen zökkenőmentesen élni. A templomra egyelőre, hát ha valaki nagyon extra adományt akar adni, adja, de most azt mondom, hogy ne azzal foglalkozunk, hanem elsősorban a gyülekezeti pénztárunkkal, mert itt van egy jelentős hiány, amit már tavaly elkezdtünk magunk előtt görgetni, és ez nem jó. Nyilván közrejátszott ebben a templomépítésünk is, ahova nagyon sok pénzt adott a gyülekezet, és akkor most ide a gyülekezetnek nem marad már. Ezt jó lenne ezt a hiányt valahogy pótolnunk. Úgyhogy ezt kérem a testvérektől, hogy gondoljanak erre a következő hónapokban tulajdonképpen. Nem lehet egy adománnyal elintézni, itten több és egy folyamatosabb segítségre van szükség. Hirdetem a testvéreknek még azt is, hogy a templomunk jelen pillanatban Valaki megkérdezi, hogy mikor megyünk oda-vissza, mindig, most már azt mondom, hogy mindig egy héttel később. Tehát úgy volt még múlt vasárnap, hogy 27-én visszamehetünk. De most, vagy 20, igen. Tehát most már ez átment 27-ére, de az is kérdőjeles. Most ha tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ha minden igaz, akkor április első vasárnapján visszamehetünk. Tehát egy kicsit most ez a három napos leállás, ez megfogja ezt az egész munkát. Jelenleg, ha oda mennek a testvérek, láthatják, hogy talán most délelőtt befejezik a templom burkolást, de legközelebb csak szerdán tudnak jönni, akkor fogják megcsinálni a réseknek ezt a kitömését, a fugázást, akkor utána az eltart két napig, akkor utána már ott vagyunk vasárnap. A jövő hét elején le fogják kenni valami impregnáló anyaggal, akkor egy hétig nem lehet rámenni. Akkor utána rámehetünk, de utána meg ki kell még egy tisztasági festéssel festeni a templomot. Tehát csak utána tudunk végül is bemenni. Minden esetre én most azt mondom, hogy már hála Istennek küszöbön van, kicsit már szaggatjuk az istrángot, hogy már mennénk, de hát na, bírják még ki a testvérek, bírjuk még ki valahogy ezt a pár napot. Hoztam párnákat, ezt illik neked mondom, hogy a takarító brigádnak ez most itt rendelkezésre áll, a kocsi hátuljába van berakva, és aki vinni akar párnát mosni a székeinkre, az jelentkezhet erre a munkára. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el. A záró énekünk a 215. ének, 215. Ennek énekeljük el a 6. versét, 215. énekünk 6. versét. Szállj le, Uram, hozzám, szállj le, Uram, hozzám, jöjj, ó Jézus, sietve. 215. 6. utolsó versét, utána pedig nemzeti ünnepünkre is gondolva nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.